Hallgassuk meg a Heidelbergi KT soron következő kérdés feleleteit.
99. kérdés. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké ilyen rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük avégre, hogy őróla igazán vallást tegyünk. Őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Századik kérdés. Oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntethessék.
Folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 421. dicséretünk éneklésével. A 421. dicséretünk első verse így kezdődik: Tudom, az én megváltóm él. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelének 3. fejezetében, a 12. verstől a 21. versig.
A biztos célra néző élet. Nem mintha már elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek előttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyik előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest futok Isten felülről való elhivatása jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Akik tehát tökéletesek, azoknak így kell gondolkodniuk. De ha ti valamiben másképp gondolkodtok, Isten azt is fogja jelenteni nektek. Azt is ki fogja jelenteni nektek. Csak hogy amire eljutottunk, az szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek. Mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, akiknek pusztulás a végük, a hasuk az Istenük és dicsőségük gyalázatukban van, akik földiekkel törődnek. Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlóságára, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindent. Gyertek testvéreink, köszönjük meg Istennek hozzánk idézett igéjét, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a mai ünnepen itt lehetünk előtted a te házadban, és együtt ünnepelhetünk és készülhetünk testben és lélekben a te asztalodhoz. Köszönjük az elmúlt heti előkészítő alkalmakat, amelyen velünk voltál, vezettél és erősítettél hitünkben, és testünket is erősítetted és megtartottad, hogy most itt lehetünk. Kérünk, légy most is közöttünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket jelenléteddel, szólj hozzánk, tedd áldottá bennünk igédet. Áld meg a közöttünk szolgáló lelkészeket és gyermekmunkásokat, és bennünket is tégy készé igéd befogadására és megtartására. Taníts bennünket igaz emberként hitből élni a te dicsőségedre. Amen.
A bűnbocsájtó kegyelem igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a második fejezet, negyedik verse így hangzik. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 274. dicséretünk harmadik versét. A harmadik vers így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Istennek szent igéje, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a felolvasott szakaszban Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a harmadik fejezetben, és itt is válogatott verseket olvasok. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekifeszülve, célegyenest futok Isten felülről való elhívása jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlóságára azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindent. Kedves testvérem, reggel, amikor felébredtem, akkor úgy voltam ezzel a mai nappal, hogy tulajdonképpen nekem most az a célom, hogy segítsek a fiataloknak, hogy megfőjön az ebéd, és finom legyen, és minden fűszer belekerüljön. Aztán, amikor kiderült, hogy a szülés napja is elérkezett a Lórán családnál, át kellett gondolni, hogy most akkor más célom lesz, hanem ezt az igét hirdetni, amiből tulajdonképpen Gábor készült fel, és nem én, úgyhogy elnézést, hogyha ez töredékesebb lesz, mint szokott lenni, de hát helyzet van, és az Isten igéje szól, és azt gondolom, hogy tényleg úgy a jó, hogy nem XY hirdeti, hanem úgy a jó mindig, hogyha a Szentlélek hirdeti nekünk az igét, különösen ma a reformáció napján, emlékünnepén. Visszatérő kísértésünk lehet ilyenkor az, hogy csak hátrafele tekintünk arra, hogy mi is történt, hogy is volt az. Akkor egész pontosan 493 esztendővel ezelőtt belenéztem, Gábor pontosan kiszámolta, itt a jegyzetei vannak előttem, amikor kiszögezte Luther a 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Tegnap délután a baptista gyülekezetbe voltunk együtt, és akkor is visszatekintettük, hogy milyen élethelyzetben történt ez, és milyen élethelyzetben vagyunk mi. Ezek az igék, amik itt vannak előttünk a Filippi beli levélből, ezek inkább arra sarkentenek bennünket, hogy most előre tekintsünk a cél felé, és az Isten szeretné így beirányítani a mi tekintetünket is, hogy a célra nézzünk. Erre bátorít az ige. De mi a cél? Eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt az ifjúsággal táborozni voltunk egy téli tábor keretében. Volt ez a hétvégünknek a témája, hogy célirányultság, és az elején egy játékot játszottunk a fiatalokkal. Ötös csoportokba osztottuk be őket, és mindenkinek az volt a feladata, hogy végig gondolja az élete céljait, négy célt gondolhatott végig, és ezt négy embernek ki kellett osztania, akik odaálltak egy-egy pontjára a teremnek, és akkor ezt kellett, hogy megjelenítsék hangokba, mondatokba feléje, és neki figyelnie kellett, hogy mit hal ki belőle. Tanúságos játék volt, mert arra döbbent rá mindenki, hogy bizony célokkal bombáznak bennünket, sok-sok célunk lehet, de ha sok-sok a célunk, akkor nehezen halljuk ki azt az egyet. Egy célnak kell lenni, hogy azt az egyet aztán ki is halljuk, meg is halljuk, meg is értsük, és meg is tudjuk valósítani. Olyan jó, hogy itt az igénk arról beszél, hogy a keresztény élet az célra tekintő élet, van célunk, és Pál egyenesen így írja, hogy cél egyenest futok. Tehát van cél, ami felé lehet törekedni, sőt egyenesen futni. Sajnos úgy lehet látni sokszor, hogy a világ egészen más célt tűz ki, mint az Úristen és az ő igéje, bombáz bennünket célokkal, hogy valósítsd meg önmagadat, meg hogy mi a boldogság, és arra, hogy is kell törekedni. És az ember törekszik, de csak nem biztos, hogy az igazán az életnek a célja, sőt, az Isten igéje szerint más. Zsákutcába jut az az ember, aki elveszti a célt. Egy betegtől is, hogyha megkérdezik, hogy mi a célja, és hogyha nem tud célt mondani, akkor lehet, hogy bizony nem fog tudni felépülni, mert nincs amibe, akibe kapaszkodjon. De világbirodalmak is így tűnnek el süllyesztőbe, hogyha nincs igazán céljuk. Vagy az is lehet az ember életével, hogy járunk körbe-körbe, nem találjuk a kiutat, nem találjuk a célt, a megoldást, mindig ugyanazokba a gödrökbe esünk el, mindig ugyanazok a bűnök jönnek elő, mókuskerékbe járunk, lehetünk így sajnos. De a keresztény életben van cél, egyértelmű irány, és ez az áldott út, amit az Isten ad nekünk. Mert az életnek van értelme, van miért futni, van miért küzdeni. De nem mindegy, hogy mi ez a cél, hogy mit tűzünk ki magunk elé. Hogy magunkévá tudjuk-e tenni azt, amit az Isten ad nekünk. Pál így írja ebben a levélben, hogy célegyenest futok, Isten felülről való elhívása jutalmáért, amely Jézus Krisztusban van. A hívő életnek két végpontja van. Az első végpont az, amikor megértjük, hogy mit kíván tőlünk az Isten, és igent mondunk neki. Az Isten felülről való elhívása elkezdődik az életünkbe. Megértjük, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, átadjuk neki az életünket, kezébe tesszük azt le. És utána következik a futás ezen a pályán, amit az Isten ad elénk, és ennek a pályának a végén úgy tudjuk az ige szerint, és hihetjük reménységünk szerint, hogy ott van a cél, az áldott cél, a jutalom, a pályadíj, amit az Isten kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért kapunk. Pál apostol nagyon gyakran hasonlítja az emberi életet versenyfutáshoz, amelynek a célja a győzelmi koszorúnak az elnyerése. És ez nem csupán az, hogy igen, üdvösségem van, hanem azt is jelenti, hogy elnyerek valamit még azon túl is. Ahogy ott van, képzeljük el az olimpián, ott vannak a futók, megszólal a rajtpisztoly, és elkezdenek futni, és nem az a cél, hogy beérjünk csupán a célba, hanem az a cél, hogy elsők legyünk, hogy legelőször érjünk oda célba. Erre a jutalomra futunk, és a hívő élet is jutalomra futhat. Kérdés, hogy ott van-e előttünk ez a cél, és megfutjuk-e a pályánkat, vagy csak sétálgatunk, vagy csak legyintünk, hogy nem mindegy, hogy mennyi kanyar teszünk meg közben, nem mindegy, hogy megállunk, nem mindegy, hogy mivel telik az idő, tudunk-e ilyen cél irányosan előre tekintve menni, és a győzelmi koszorú felé menni. Olyan jó az is, hogy ebből az igéből az is kicsendül, hogy ez a győzelmi koszorú, ez nem olyan, amit mi szerzünk meg magunknak, mi vívunk ki magunknak, nem a mi munkánkat koronázza meg az Isten, hanem ez a Jézus Krisztus dicsőségének a koronája. Jézus Krisztusban van, Jézus Krisztusban készítetett el, benne kapom, ő benne hívott el minket az Isten, benne járhatjuk végig, futhatjuk végig ezt a versenypályát, és ő benne van a versenydíj is az ő munkájáért. Aztán a másik cél Jézus Krisztus visszajövetele. Tehát nem csak egyéni életünknek van célja, és erre nézve futjuk végig ezt a pályát, és megérkezünk és koszorút nyerünk, hanem az egész világ is elérkezik valahová, mégpedig úgy írja az ige egyértelműen, hogy Jézus Krisztus visszajön, ugyanaz a Jézus Krisztus, aki testet öltött 2000 évvel ezelőtt, eljön majd. Olvastuk már ebben a levélben, hogy úgy jön el, hogy minden szem meglátja őt, és minden térd meghajol előtte, kinyilvánítja az ő dicsőséges hatalmát, győzelmét, egyed uralmát, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát ez a másik cél, ami ott van előttünk. Aztán a harmadik cél számunkra, újjászületett hívő emberek számára, a teljes üdvösségnek az órája. Tehát ez a teljes üdvösség azt jelenti, hogy következik a feltámadás, következik az, hogy átváltoztatja a mi testünket is dicsőséges testé, ez az ő ígérete. A római levélben így írja, hogy mi a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várván a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Tehát ez is még ott van előttünk, mint cél, hogy ezt a romlandó testünket átváltoztatja romolhatatlan testé, ez a teljes üdvösség, és ez a három cél összekapcsolódik, és minden hívő ember előtt ott lehet, hogy egyénileg a lelkünknek, testünknek üdvössége, a jutalom, azaz a versenydíj, és ugyanakkor Jézus Krisztus tökéletes uralma, amit majd ő megvalósít az egész világon, hogy ő ül a bárány trónjára, és neki fog mindenki meghódolni. Aztán az is ide tartozik, hogy megvan a cél, de akkor hogy is éljük ezt a utat, ami itt van előttünk, hogy is fussunk. Pál úgy írja, hogy cél egyenest futok. Ugye a versenypályán futók előtt egyetlen egy dolog lebeg, hogy odaérjenek a célba minél hamarabb, egyenesen, akkor ott nem fér bele semmiféle kitérő, semmiféle megálló. Nem láttunk még olyan olimpiai bajnokot, aki futás közben zenét hallgatott volna, ott lett volna a Walkman a fülén, vagy éppen megállt volna egy kis desszertet majd szolgatni útközben. A futást a cél vezeti, és minden erre kell, hogy összpontosuljon. Tegnap este tévét, csatornákat csak úgy kattogtattuk, nem néztünk igazán egyikbe se bele, de egy jelenet bevillant most reggel, amikor végignéztem ezt a Gábor által leírtakat. Éppen egy olyan jelenetre kattintottunk, ahol egy kutyafutó verseny volt, és hát a kutyákat egy nyúl vezette gyorsan maguk előtt, csak hát ott az első sorban ott volt valaki, aki annak az egyik kutyának a kedvenc labdáját tartotta, és még be is kiabált a kutyának. A kutya észrevette azt a két labdát, azonnal letért és ugrott a labdának. Miért mondom ezt? Mert sokszor van úgy, hogy mi is ugrunk ilyen labdáknak, amit az ördög meg a világ bekínál, és már is abba hagyjuk a futást, már is megtorpanunk. Ne hagyjuk, hogy bárki bekiabáljon, ne hagyjuk, hogy az ördög megállítson. Nézzünk egyenesen a célra, félretéve mindent, abba hagyva mindent, mérlegelve, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Mérlegelve, hogy mi az, ami segíti a futásomat, és mi az, ami gátol, és ami gátol, azt abba lehet hagyni, és az a legjobb, ha minél hamarabb abba hagyjuk, mert akkor nehezen érünk célba. Aztán a negyedik pont, hogy a célhoz méltó élet. Pál erről is beszél itt az igéjében. Nagyon alázatosan, nagyon szerényen mondja azt, hogy én nem gondolom magamról, hogy már elértem, hogy már célba jutottam volna. Úgy voltam vele, hogy ha ezt Pál így írja, akkor mennyivel inkább vonatkozik ez ránk is, hogy ne gondoljuk magunkról, hogy már célba érkeztünk. És ez a hang, ez az alázatnak, a szerénységnek a hangja. Az emberi, aki tudja azt mondani, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Azért az emberi, aki tudja úgy vallani, hogy bűnösök között első vagyok én, még most is, még x év hívő élet után is. Aki az olimpiai versenyen olyan nagyra van magával, hogy igen, ő fog győzni, ő lesz az első, az nagyon könnyen csalódhat, mert megbicsaklik a lába. A magabiztos fölényes hívők, akik mindent a legjobban tudnak, összes többi mindenkinél, tudnak szépen beszélni, szépen imádkozni, vagy bizonságot tenni. De mi alapján is van ez? Nem a mi érdemünk, hanem egyedül azért, mert van egy Urunk, az Úr Jézus Krisztus, aki bennünket tart. Tehát ne gondoljuk magunkról, hogy mi célba érkeztünk. Jézus Krisztusban ez majd lehetséges, de hála és dicsőség neki, mert egyedül az ő érdeme, és nem a miénk. Ott volt az előző igékben az is, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, mert ez nem a mi zsákmányunk, nem az, amit mi szereztünk meg magunknak, hanem Jézus Krisztus által van. Nem zsákmány, hanem kegyelmi ajándék, ajándék. Tudom, hogy nem veszíthetem el, de úgy éljek, úgy fussak, hogy ne is veszítsem el. Ugye érezzük ennek a kettősségét, fontosságát, hogy Jézus Krisztus tart, és nem én tartom meg magamat egy percig sem, és éppen ezért csak neki adhatok minden pillanatba hálát. Arról is írt Pál apostol, hogy amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtve, egy futó nem pillanthat visszafelé, mert akkor nem fog nyerni. Nem sajnálkozhat amiatt, hogy rossz volt a rajtom, nem sikerült úgy kilépni, mint a másik. Nem figyelheti azt, hogy mennyi méter van mögöttem, hanem arra kell összpontosítson, hogy mennyi van még előttem. És nem figyelhet a másik futóra sem, aki ott fut mellette. Előre kell, hogy figyeljen. És épp így van ez a hívő életben is, hogy előre kell, hogy figyeljünk. Nem siránkozhatunk a múltunkon, hogy mennyi minden nem adatott meg nekünk, a másiknak bezzeg igen, vagy hogy nem volt olyan a startunk, vagy hogy milyenek voltak a szüleink. És az is szomorú, hogyha mindig csak a megtérésünkről tudunk bizonságot tenni, és nem tudunk új bizonságot mondani, amit a mai nap cselekedett velem az Úr Jézus Krisztus. Ha mindig csak a megtérésemről beszélek, hol is van akkor a tegnapi nap, meg hogy is van akkor a mai kapcsolatom az Úr Jézus Krisztussal. És nem nézhetem mindig csak a másik embert úgy, hogy hozzám mérem magamat, mert olyan jó az, hogy az Úr Jézus Krisztus a másikhoz mér engemet, hanem személyesen és egyen-egyenként ismer, és a magam hitét nem azon tudom lemérni, hogy a másik milyen, hanem tulajdonképpen nem is kell lemérnem, hanem odaállhatok az én Uram elé, aki beszél velem, és mutatja mindig az utat, és mutatja mindig azt is, hogy most éppen mibe vétkeztem, vagy mibe kell, hogy bűnbánatot tartsak, vagy megvallani neki, vagy úgy elmondani neki, hogy erőtlen vagyok, és te adj erőt nekem. Tehát ne a másikhoz szabjam, hanem célegyenest előre, és amik mögöttem vannak, azokat elfelejtve. Nem tudom, hogy a testvéreknek ez mennyire ismerős, hogy bizony le tud húzni bennünket a múlt, ami történik, és éppen a héten történt, az már megint velem. Sajnos, hogy elhagytam, azaz nem is elhagytam, hanem ellopták a pénztárcámat, és ez az ige azért motoszkált bennem, hogy amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtve. Én egész nap, meg egész héten ezen rágódom, hogy mi veszett, akkor nem tudok odafigyelni arra, ami a lényeges. Tehát jó tulajdonképpen minden napunkat úgy lezárni, hogy amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejteni, és kérni a mi Urunkat, hogy célegyenest előre tudjunk nézni, hogy semmi ne húzzon vissza a múltnak eseményei, bűnei, semmi sem, hanem hagyni, hogy a mi Urunk húzzon bennünket előre, és vigyen előre az ő kegyelmességéből. És amik pedig előttem vannak, azoknak neki feszülve, és ez jelent erőbedobást, ez jelent energia összpontosítást, hogy igen, akkor én azt csinálom, mert azzal az én Uram bízott meg. A futó ott van az előtte levő pálya, és azt akarja megtenni minél gyorsabban, annak feszül neki. Az Isten adott nekünk feladatokat, adott nekünk küldetést, adott nekünk munkát, szolgálatot, annak lehet neki feszülve, amiért éppen oda helyezett egy családba, munkahelyre, vagy éppen egy gyülekezeti szolgálati területre. Azt tehetjük úgy, hogy a mi Urunknak és az ő dicsőségére. Tehát nem csak immel ámmal, hogy lesz, ami lesz, hogy hát majd csak megcsinálom, majd csak lefutom azt a pályát, úgyis beérek. De nem mindegy, hanem annak feszüljek neki. Tehát a célhoz méltóan éljük az életünket. Nem gondolom magamról, hogy már elértem, hanem amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtve, amik pedig előttem vannak, azoknak neki feszülve. De olyan jó, hogy mindenekben maga az Úr Jézus Krisztus, és ezt ne felejtsük el. Ő az, aki útnak indította az életünket, úgy is, hogy megszülethettünk, és úgy is, hogy újjászületés is tőle van, felülről van, a megváltó ereje által, és ő az, aki vár bennünket az utunk végén, ő az, aki feltámasztja majd a mi életünket, és ő maga az út, a pálya, amelyet megfuthatunk, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Amen. Az igére válaszként A 274. dicséretünknek a negyedik versét énekeljük. A negyedik vers így kezdődik: zengj hát az Úrnak, s járd az utat. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy tőled van minden élet. Tőled van a mi életünk is, és tőled van a mi új életünk is a te kegyelmességedből, szeretetedből. Tőled volt a reformáció is, amit engedtél ezen az egyházon, és tőled van az is, hogyha az életünk reformálódik, hozzád formálódik a te képedre és hasonlatosságodra. Köszönjük, hogy így akarsz bennünket formálni. Drága Úrunk, köszönjük, hogy ezt az életet veled futhatjuk meg. Bocsásd meg, amikor megállunk, bocsásd meg, amikor kísértő hangokra figyelünk, lelassulunk, vagy éppen visszafordulunk. Köszönjük a te buzdító igéidet, hogy beléd kapaszkodhatunk, és hogy te magad vagy az út. És dicsérünk a folytatásért, amit emberi szemekkel nem láthatunk, örökkévaló országodért, ahova előre mentél, és ahol vársz bennünket. Dicsérünk és magasztalunk azért, hogy a te uralmadnak ott nem lesz vége, és eljön majd az az idő is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a születendő kisgyermeket is, te tudod, hogy vannak most ott Gáborék, te légy velük, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünk gyászolóit is. Töröld le az ő könnyeiket. Urunk, hálát adunk a gyülekezetünknek a elöljáróiért is az időkben, hogy te voltál az, aki megformáltad ezt a gyülekezetet is, te voltál, aki adtál ide hívő embereket, akik igédet hirdették, akik veled munkálkodtak, értük is hálát adunk most. Hálát adunk azért az asszonytestvérünkért, aki 100 éve született, és aki olyan sokáig motorja volt ennek a gyülekezetnek. Te áld meg a rávaló emlékezést családilag is, gyülekezetileg is. Köszönjük, Urunk, hogy nézhetünk az ő életükre. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk értük. És köszönjük, Urunk, hogy te tudod tovább vinni a gyülekezetünket is, hogy hadd lehessünk mi is áldott őrállókká, áldott szolgálókká, akiknek az a céljuk, ami a te célod, hogy minden ember megtérjen és az üdvösségre eljusson. Köszönjük, hogy ez a te munkád, és hogy benne bennünket használni szeretnél. Urunk, kérünk, hogy te áld meg egész napunkat, te légy velünk, hadd lehessen a folytatás is a te dicsőségedre. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.